Kedves testvérek, kedves gyülekezet! A nevezetes Zsoltár ige úgy szól, hogy a Zsoltár vágya, a Zsoltáríró vágya, amikor megszólal, hogy tiszta szívet teremts bennem, új Isten, és az előlelket újítsd meg. Ezzel a születéssel, ezzel a gondolkozásmód formálódással kapcsolatban szeretném, hogyha három biblia verset végig tekintenénk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, arról a formálódásról, arról a természetes folyamatról, ami egy módon valósulhat meg a mi értelmünkben, a gondolkozásmód változás folyamata révén. És Pál apostol itt egyrészt ennek a folyamatnak az okáról beszél, ahonnan kiindul ez a változás, más szempontból azokról, a megállókról, gyümölcsökről, eredményekről, amit eredményez ez a gondolkozásmód változás. A tiszta szív, a megújult gondolkozásmód, a beszélgetésben említettem nektek, a nem feladás, az, hogy motivációnk születik ismét, nem lemondók vagyunk magunkról, elhatározások születnek bennünk, reményünk van valamire, hogy azt megfutjuk, elérjük, véghez visszük. És a legfontosabb a tiszta lelkiismeret, hogy az önvád helyett a meg nem hasonlott emberi személyiség létrejöhet. Ez mind-mind az a folyamat, amiről gondolkoznunk kell, amelynek a lépéseiről és amelynek a születéséről nagyon egyszerűen, de pontszerűen gondolkoznunk szükséges. Az úrvacsora tanítása, az Isten megbocsájtó szeretete ugyanis céllal adatik nekünk, és ezek a célok jó gyümölcsöt teremhetnek az életünkben. Nem általános moralitásról van szó, tehát nem húsvét ünnepéről, hanem az egyénben végbe menő szerves változásról. Ennyi bevezetés után lapozzunk a korintusi második levélhez, és három verset, egy hosszabb szakaszból három verset közösen olvasva gondoljunk végig. Korintusi második levél, harmadik fejezet végét így kezdem olvasni. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Itt kezdődik a gondolatmenetünknek a sarokpontja. Örülök, hogy a szombatiskolai beszélgetésben is a Jézus áldozata kapcsán a testvérételéről hosszasabban beszélhettünk. A kereszténység nagy közhelye lett a megváltás eseménye, szentség, szimbólum, vallástörténeti emlékhely, kegyhely, és sok minden hívószót mondhatunk. Itt Pál apostol az Isten dicsőségéről beszél, amelyet szemlélvén változhatunk el, ha fedetlen arccal szemléljük ezt az isteni dicsőséget, aki megalázta magát és ember lett, ebből következik a mi emberi változásunk. Tulajdonképpen a megváltás ember szemlélését jelenti, az ember Krisztus Jézus szemlélését jelenti. Itt azért hangsúlyozom, hogy Krisztusnak az ember voltát éppen, és nem az istenségét, hiszen embertársaink megértése sokkal egyszerűbb számunkra, mint a magasabb mennyei és bűntelen világok megértése. És ennek az ember Krisztusnak a megértéséből következnek aztán a mi változásunk eredményei. A szemlélés tehát nem annyi, hogy valamilyen tanításrendszert vagy dogmatikai rendszert megértünk. Nagyon fontos, hogy ezeket a tanításokat megértsük és összegezzük, különbségtételre képesek legyünk, erről is volt szó most a szombatiskolában több pontban, hanem a szemlélés ennél többet jelent az indítékainak, a megváltó indítékainak a megértését, a cselekedeteinek a szemlélését, ugyanis ezek a cselekedetek különböznek a mi megszokott emberi reakcióinktól. Az Isten jósága, az Isten irgalmassága bennünk ugyanis valamilyen viszontválaszt ébreszt. És itt kezdődik a formálódásnak a kulcsa. Az, ami nagy vallásos bajunk Európának a 2000 év elteltével, hogy az ismeret vagy dogmatikus, távoli, sőt hamis dogmatikus és hamis távoli emlék lett, téveszmé és emberi vallási torzulás lett, vagy pedig puszta tan. A mi korszakunkra szóló figyelmeztetés, ugye a Laudíce levélnek adott figyelmeztetés, az külön figyelmeztet arra, hogy sok ismeretünk van, de közben valóságot nem tudsz magadról. Tehát az azt hiszed magadról, hogy gazdag vagy, és nem tudod magadról, hogy nyomorult vagy, ennek a feszültsége arra utal, hogy nem születik meg a szemlélésből egy elvonatkoztatás, egy tökéletes lény tükrében a mi világunk, a mi érzéseink, a mi megrekedéseink felismerése. Ez az a nagy veszedelem, ami mi ránk a hetedik korszak népére egy különösen veszélyt, nagy figyelmeztetést ad, és különösen akik protestánsok vagyunk a saját népünkön belül, nekünk ez különösen fontos tudni, hogy hogy lehet az Isten dicsőségét úgy szemlélni, hogy nem mások tévedéseiből igazuljunk meg, hanem az Isten jósága ébresszen bennünk valamilyen viszont választ. Ugye ismeritek azt a gyermeki világban, az iskolák világában általános hivatkozás, hogy az egész osztály ezt tette, mások is ezt tették. Ez az emberi, úgy mondja a szociológia, hogy a kortárs csoporthoz való viszonyítás. Na hát ez a mi felnőtt világunkban is megvan, nem csak a kamaszok világában, hogy a kortársakhoz viszonyítunk, mert ugye más tanításokhoz, más eszmékhez, más torzulásokhoz képest viszonyítunk, és hogyha már megvan a válasz, ami már nem olyan hamis istenkép, messiás kép, akkor az már bizonyos szempontból megkülönböztet bennünket. De ez még nem feltétlenül a szemlélés, vagy még egyáltalán nem a szemlélés. A szemlélés ott kezdődik, hogy valamilyen hatást vált ki belőlünk a látott, a hallott üzenet. Ez a mózesi mozzanat, ugye lejön a hegyről, és világít az orcája, az egész személyiségre hatással volt, még nem beszélt Mózes, de hatással volt, hogy kivel találkozott. És akkor nézzük, hogy Pál apostol ebből az Isten szemléléséből, az Úr dicsősége fedetlen arccal való szemléléséből milyen következtetésekre hívja fel a figyelmet. Az első, hogy ugyanazon ábrázatra vagy képmásra átváltozunk. Testvérek, a teremtésbeli felépítettségünk nagy kifejezése, hogy Isten képére és hasonlatosságára, képmására teremtetett lények vagyunk. A megváltás kulcsmozzanata itt van, hogy Jézus Krisztus a mi képünkre és hasonlatosságunkra, tehát most már az ember képére és hasonlatosságára nézve születik le a földre, és ráadásul az elesett emberi természet, bűnrehajló természet öröklésével. Ez az a mozzanat, hogy amikor ezt az ábrázatot nézzük, akkor hirtelen érthetővé válik a fáradt mester, figyelmem tárgyává válik az ok nélküli elítéltetés magatartása, hogy kell bölcs válaszokat adni a csapdákra, de a legfontosabb, hogy hogy kell úgy járni, hogy nem tesz szerint, hanem lélek szerint. Az ugyanazon képmásra elváltozunk, tehát Jézus Krisztusnak az ember, a 3,5 éves embernek a szemlélésére hívja fel különösen a figyelmet, hiszen a mikorunk is kezd egy olyan radikális, sok-sok törésvonalas társadalommal kialakulni, hogy Jézust egyszerre kísérték a tradíciós, a farizeusok, a modern, nyugatos és már a feltámadás tagadó szadduceusok. Ott vannak a politika és a vallás keverék világában élők, ott vannak a világba kivonuló eszéreusok, ott vannak a Heródes pártiak, ott vannak a rómaiak, ott vannak az ezt kiszolgáló haszonelvű emberek, és a tömeg, aki csak tudatlan. Tehát Jézus kora az legalább olyan jó globális keverék volt, mint a mi globális világunk keveréke. És Jézusnak ebben a világban a bölcs viszonyulása, a viszonykedései, a hallgatása, a figyelmeztetései mind-mind meg annyi példát adnak, ami lehetőséget ad arra, hogy hogy kell szemlélni őt. Az ugyanazon képmásra változás pedig ugye a híres elhívás mondatot juttatja eszünkbe, amit a tanítványainak mond, kövess engem. A Jézusi út, csak akik katolikus világból jöttetek, csak nektek mondom, hogy ezért legyünk óvatosak a katolikus felebarátainkkal való beszélgetésben. Én is egyszer belefutottam a közelmúltban ebbe. Azt mondta nekem valaki, egy jó barátom, teljesen őszintén, hogy tehát mit kezdjek én Jézussal? És akkor döbbentem rá az ő szavaiban, hogy hát persze, hogy mit kezdjen, hát ha az édesanyja is szeplőtelen volt, akkor ő sose fog ebbe a magasságba emelkedni. Tehát értelemszerűen ezek a mondatok akkor is úgy érthetők, ha mi ezt a bibliai Jézust, ezt a mi Dávid magvából való test szerint Jézust értjük és ismerjük, szemléljük, és akkor válik nekünk elérhető, megérthető lényé. Az ugyanazon ábrázatra formálódás tehát azoknak a mintáknak, azoknak nem csak a beszédnek, a magatartásnak, vagy épp a hallgatásnak a megerősödését jelenti, amikor rájövünk, hogy hogy kellett volna. Ugye ti is sokszor vagytok úgy, hogy egy-két nap, vagy egy óra múlva jövünk rá, hogy itt mit is kellett volna mondani. Hogy lett volna jobb, hogy kikerüljünk valamit, de meg is válaszoljunk valamit. Figyelmeztessünk is, de ugyanakkor ne is ártsunk. Szóval sok rétű ez a történet, és itt érkezünk ahhoz a döntő dologhoz, hogy sajnálhatjuk, ami nem volt jó, kérhetjük a segítséget arra, ami az igaz és a helyes, és formálódás történik bennünk arra az ábrázatra. Ezt a folyamatot nevezi Pál egy félmondatban az Úrnak lelkétől való formálódásra. Testvérek, ezért a mi Isten tiszteleti rendszereinkben nem az ünneplés, nem a tapasztalat, nem a dicsőítés, ami a mai vallási világban egy általánossá váló műfaj, hanem az egzegézis, az írás magyarázat. Az Isten tisztelet középpontjában nem a mi élményünk áll, nem a közösség élménye, hanem az így szól az Úr, és ennek a szemlélése teremtheti meg azt a változást, amit egy szóval a Szentlélek munkájának, az Úrnak lelkétől hordozott munkának nevezünk. Ugye emlékeztek, azt mondja Jézus a nagy teológus professzornak az éjszakai beszélgetésben, hogy a szél fúj, annak zúgását halljuk, így van mindenki, aki lélektől született. Ez az oka, hogy az Isten tiszteleteinken az írásnak kell a középpontban állni, és nem másnak. Ez a második szempont, amire felhívta a figyelmet a formálódáson túl, a Szentlélek munkájának a megismerésére, vagy közös megélésére, hiszen ekkor tud a Szentlélek hatással lenni ránk, ha mi Krisztus szemléljük. Ugye emlékeztek, Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek őtőle vesz, vagy máshol azt mondja, az ő munkáját folytatja. A negyedik fejezet első verse a következő gyümölcs, vagy fontos azonosítási pont, a Krisztus szemléléséből eredmény. Annak okáért, ennek következtében ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük. Ez a kifejezés úgy is fordítható, hogy ennek következtében birtokolva a szolgálatot, amint a kegyelmet nyertük. Kedves testvéreim, hogyha mi a Jézusi életút szemlélői, vagy figyelői, vagy azon gondolkozók vagyunk, mi nekünk nem feltétlenül mindenkinek Jézusi tanítónak kell lenni, sőt egyáltalán nem. Nagyon sokféle lelki ajándék van, különbözőt adott az Isten a Szentlélek által, de mindenkire hatással lesz az a gondolkozásmód, amely Jézusban volt, és a gondolkozásmóddal együtt kapjuk, birtokoljuk. Ennek következtében birtokoljuk a szolgálatot. Ez valóságos csoda, erről nagyon sokszor nem gondolkozunk eleget, hogy egy jó gondolat megértése és Jézus Krisztus gyakorlatának a szemlélése ugyanabból a helyzetből az életünkben mást fog eredményezni. Vagyis addigi lehetetlen körülmények hirtelen gyümölcsözővé válhatnak. Addig lehetetlen emberi kapcsolatokra jó hatást gyakorolhatunk. addig terméketlen helyen egyszer csak szolgálati terület adatik. Ennek következtében birtokoljuk a szolgálatot. Figyeljétek meg, nagyon sokszor úgy érezzük, hogy nem is tudunk mit csinálni magunk között, a körülöttünk levő emberekkel. Ezt sem mondhatjuk, azt sem mondhatjuk. Előítélet van, közömbösség van, és ez igaz. Nem az a kérdés, hogy a világ milyen beteg, hanem az a kérdés, hogy mi mennyire vagyunk valóságosan az Istent szemlélő tanítványok. Mennyire kaptunk egy másfajta gondolkozásmódot ezáltal. Nagyon tetszik nekem, az egyik próféta azt mondja a szolgájának, hogy mibe segíthetnénk ennek a házigazdának. És a szolgától persze didaktikus kérdés volt, hogy rávezesse a háziak igazi kérdésére a szolgát, és a szolga azt mondja, hogy idősek és nincs gyermekük. Tehát testvérek, a legkülönlegesebb helyzetek adódhatnak az életben úgy, hogy szolgálatot kapunk. Krisztus szemléléséből adódik a mi szolgálatunk, hogy meglátjuk, képesek leszünk mások szükségeinek a meglátására. Ez az, amikor már nem magunknak élünk, hanem amikor a körülményekben meglátjuk azt az egyszerű dolgot, amit ott és akkor meg kell tegyük. Nagyon tetszik nekem a Jézus német gyógyítás, akkor, amikor ilyeneket mond így mellékesen, hogy adjatok neki enni. Mindenki el van ragadtatva a gyógyítással, vagy a feltámadással, vagy a csodával. Jézus meg meglátja valaki, hogy éhes. Vagy azt mondja, hogy gyere le a fáról, hozzád megyek ma vacsorára, meglátja a vágyakozó tekintetet, és a vele kereső, az őt figyelő kontaktust, aki nagyon a személyiségre kíváncsi. Tehát egyszer csak a sablon és tömeg élet és viszonyulás helyén egy személyes reflexiókra leszünk képesek. Testvérek, egy önvizsgálatot javaslok nektek. Nézzétek meg a napjaitokban, a közeljövőben, hogy mennyire használtok paneleket. Panel. Megszokott sablon. Lehet ez vallásos sablon, lehet hétköznapi sablon. Megszokott szófordulatok, panelszerűen használt kifejezések, cselekedetek. Hát az életünk sok dolga ismétlődik. De ha egyszer ebbe belekerül egy személyesség, hogy nem biztos, hogy abban a pillanatban feltétlenül azt kell mondani, akkor meglátunk ugyanabban az emberben, ugyanabban a pillanatban egy más dolgot, személyes reflexió leszünk képesek. Egy szóval szolgálatot nyerünk. És a Jóisten a legkisebb dolgokból a legnagyobbakat hozhatja ki, ha ez a lelkület uralkodik bennünk. Én ezért vagyok nagyon bajban, hogyha a gyülekezet egymásnak akar különböző missziós vagy szolgálati feladatokat adni. Testvérek, a feladatokat végrehajthatjuk manuálisan és lélektelenül. De a legkisebb dolgokat Krisztus szemlélése után úgy végezhetjük el, hogy a szolgáló lány egyszer csak azt mondja az urának, hogy bárcsak otthon lenne az én uram, akkor meggyógyulna a profétától. A hiteles bizonyság egyszerű szavai a hadseregparancsnokot hosszú útra indítják és leutazik Izraelbe, hogy találkozzon a profétával. A hitelesség, a spontán, természetes mondat, az egyszerű segítség, a végidőben ilyen az egészség, ez híresen nem vált üzenet, ugye úgy szól, legvég az emberek már nem lesznek másról megszólítható, csak az egészségüzenettel. Magyarul egy beteg világban kell egy egyszerű módon segíteni valakinek. De ez megint csak akkor lehetséges, ha ez a szemléletmód hozta létre bennünk azt, hogy mit teszünk. Ugye ez egy külön ígéret, hogy előre el van készítve jó cselekedet, hogy azokban járjunk. Gondoltatok volna arra, hogy Krisztus szemlélése, egy szerető, megbocsátó lény szemlélése teszi a közösséget aktív közösségé, szolgálatban levő közösségé? Tehát én nem munkaprogramok adok nektek, azt az Isten fogja adni, hogy mi a feladatotok, hanem arra hívom fel a figyelmet, hogy akkor látjuk meg a nekünk elkészített jó cselekedetet, a szolgálatunkat, hogyha ez a lelkület működik bennünk, ez már a harmadik következmény. Tehát, ha ilyen szolgálatot kapunk, és még egy kifejezés itt található, nem csükkedünk el. Hát most legszívesebben megszakítanám az alkalmat, és egy nagy beszélgetés következne, hanem egy rendkívül vacsora alkalmunk lenne. Ez alkatonként, származásunként, milyen népcsoportunk, családi karakter, nevelések, sok mindentől függ. Menj, hol tart az inger küszöbötök? Milyen gyorsan csüggettek el? mi kell ahhoz, hogy egy ponton azt mondjuk, amit Illés mondott, hogy elég, uram, és vége. Kinek hol, ugye emlékezünk a Arany Doldiára, hogy tűrte Miklós, amíg tűrhetett, a magyar karakterről örök sorok vannak leírva. Aztán repült a nehézkő. Mit jelent ez a kifejezés, hogy az Isten szemlélve, átváltozva, formálódva nem csak szolgálatot nyerünk, hanem nem csüggedünk el? Hát ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor a mi befolyásunk lehet a legjobb. Tovább adhatjuk azt a befolyást, amit szemlélés által megértettünk. Azonban annak nem lesz azonnali eredménye. Hogy bírjátok a halasztott várakozást? Hogy bírjátok azt, amikor azt mondja az Úr, hogy most várjatok, azt mondta a királynak, várd meg, megjön a próféta, és ő bemutatja az áldozatot. Mit csinált Izrael első királya? Várt, a próféta késett, majd mi történt? Nyugodtan válaszolhattok. Bemutatta az áldozatot. Tehát vigyázat, testvérek, nem csak rossz dolgokba mehetünk bele türelmetlenül, hanem jó dolgokat is nem idejében végezhetünk el. És pedig azért, mert valamilyen okoskodással, valamilyen érveléssel azt mondjuk, hát ez most már tűrhetetlen, itt nem lehet várakozni, SOS azonnal, és egyszer csak valamilyen motivációból nem idejében cselekszünk. De itt kifejezetten a csüggedésről beszél Pál apostol, vagyis amikor csüggedésre okot adó körülmények vannak, akkor hogy leszünk képesek türelmesen várakozni? A Bibliának az a nagy figyelmeztetése van, hogyha a jó körülményekre nem hallgatanak emberek, akkor az Isten külső körülményeket is felhasznál eszközként, kantárt, zabolát, vesződés, botod vigasztalnak engem. Sok külső körülmény van, ami esetleg majd rávezet embereket. Esetleg bennünket is. Ha nem csüggedünk el, tehát azt a távlatos gondolkozást jelenti, amikor nem akarunk rövidzártosan valamit megoldani, még pontosabban fogalmazok, képesek leszünk valamit nem gyorsan, és nem rövidzártosan megoldani. Mi kell ahhoz, testvérek? Nem szeretet, hogy jól képviseljünk valamit, aminek mondjuk zajlik a tagadása? Vagy ellenkezés van? Itt voltak a sok hitéleti vitáink, nehézségeink. Nem szeretet kell hosszá, hogy erre-arra ne rosszal és ne erővel, vagy ne indulattal válaszoljunk? Ez is Krisztus szemléléséből következik. Csak gondolkozzunk az elfogatásakor a híres párbeszédre. Barátom, ha gonoszul szóltam, tégy bizonságot róla, ha nem, miért versz engem? Fontos ezt a Krisztus szemlélnünk? Igazságosan beszélt? És kegyelemmel beszélt? Tehát a szemlélés nem csak formál bennünket, hanem képessé tesz türelmesen várakozni, nem elcsüggedve várakozni ott, ahol még nem látszik szemlátomás, gyümölcs. Jézus a saját tanítványai kapcsán is azt mondta, hogy maradjatok Jeruzsálemben, még nem a Szentlélek eljön reátok. És őről pedig úgy szól a messiási profécia, hogy nem látta a gyümölcsét annak, amit vetett, egyedül taposta a sajtót. Majd lelke szenvedése folytán látni fog, ez egy jövőbeli reménység, megtermi a gyümölcsét az ő áldozata, de a jelenben még csak ez a hitének a perspektívájában látszott. Hogy bírjátok a tehetetlen várakozást, testvérek? Megváltás bennünket arra tanít, hogy mi ne akarjunk ilyen gyors, hogy orvosi példával egy ilyen 6-7 hónapos csecsemőket napvilágra segíteni. Életlen a tüdejük. 9 hónapra kell megszületni egy egészséges csecsemőnek. Na de hogy kell várakozni türelmesen addig, amíg valakiben ez megérik? Az úrvacsora cselekménye maga is tartalmazza, Jézus azt mondja, hogy értitek, amit cselekedtem veletek. Ezt még nem érted, mondja Péternek, idővel megérted. Hogy bírjuk csüggedés nélkül kibírni ezt a várakozási időt, testvérek? Ez tehát bennünket figyelmeztet, hogy ne elvárjunk, ne sürgessünk. Beszélni, igen, befolyást gyakorolni, igen. De rejtélyes módon mi nekünk sokkal lassabban esnek le ezek a szempontok. Elmondta Jézus, hogy meg fog halni. Beszélt erről világosan, és megértették a tanítványai. Értitek, mi ez az irracionális? Ez olyan, mint a bűntitka. Elhangzik a mondat, és mégse jel hozzánk a mondat, mert valami megszűri, valami ezt lehetetlenné teszi. Ez a nem elcsüggedés tehát annak a annak a munkának a természetére tanít bennünket, hogy az Isten rejtélyesen, türelmesen, hosszú távon munkálkodik. És Pál apostol azt mondta, lehet, hogy én magvető vagyok, majd másnál lesz az aratás, más öntözött, lehet, hogy nem az én időmben érik le meg valaminek a következménye. Más lesz a karakterünk, a hozzáállásunk, ha ilyen szemlélettel éljük a hitéletünket, testvérek. Tesz-e, hogy más. És ez miből adódik? Ha az Istent, az Úr dicsőségét fedetlen arccal szemlél. Igen ám, de a görögöknek Krisztus áldozata. Bolondság a zsidóknak, botránkozás. Csak Isten népének, akik nekünk, mondja, Istennek ereje. Vagyis az ateista gondolkozás számára a rómaiak azt mondták, hogy valami Krisztusról beszélgetnek, Krisztusról, aki meghalt, de mégis él. Tehát ez zavaros. A zsidók meg azt mondták, hogy botrány, mert magát Istennek teszi egyenlő. És nem fogadták el Krisztus istenségét. Mind a kettő ellenkezett ebben. Mi, akik ezt a kettős természetet elfogadtuk, azért vagyunk itt, értjük Krisztus istenségének, az is emberségének, a kettőségének a titkát és szükségességét. Mit jelent az, hogy mi szemléljük az ő emberi életét? Hát ez azt jelenti, hogy egy ponton köves engem, a mi életünkben is ugyanúgy meg kell várnunk, amíg valami megérik, meg kell várnunk, amíg valaminek gyümölcse lesz, meg kell tanulnunk nem tesszerint hadakoznunk, meg kell tanulnunk abban a szolgálatban, amit ő elkészít, nem elcsüggedni akkor, amikor a mi befolyásunknak nem lesz jó eredménye, és ne emberi eszközzel akarjunk ebbe besegíteni. Csupa olyan gyümölcsök, amelyekre szükségünk van. És most következik a második vers, negyedik fejezet második verse. Hanem lemondunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem hamisítjuk meg az Isten igéjét. De nyilvánvaló igazsággal kellettjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Testvérek, ez egy nagyon fontos pávapostoli mondat. Itt van egy fontos kifejezés, hogy a Krisztus szemléléséről mi következik. Lemondunk a szégyen, az elrejtett, itt a kripta kifejezés található a görögben, az elrejtett dolgok takargatásáról, lemondunk, őszintén beszélünk a szégyenletes dolgokról, a gyalázat elrejtettségéről. Testvérek, az igazi Krisztus szemlélés kihoz bennünket a fügefa levelek világából. Hol kezdődött az elrejtőzés problémája? Ez a kripta, ez az elrejtettség, ez a bűneset első gyümölcseihez tartozik. Ugye most az egyik kérdésben beszélgettünk meg. Szavadat hallottam a kertben, megfélemlém, és elrejtőzöm. Ennyire egyszerű a kép. Az a bűn világának az egyik rettenetes terhe, hogy a valóságtól idegesek leszünk. Észrevettétek már magatokon ezt a mozzanatot? Érthető emberileg, hogy a félidegesít bennünket társadalmi, történelmi, politikai, egyházi meghasonlás, akkor azt mondják emberek, én már el se olvasom. Hát csak felzak. Érthető ez a reflexió? Persze. Csak vigyázat. Az önelrejtés azért veszélyes, mert nem fogunk szembesülni. Nem az a kérdés, hogy mások tévednek-e, hanem mi hogyan reagálunk a tévedésre. És azt mondja Pál apostol, a Krisztus szemlélésének az egyik gyümölcse lesz, itt a negyedik szempontot mondja, hogy lemondunk az elrejtett dolgok, a szégyenletes, a gyalázatos dolgok elrejtéséről. Mindenki a világban van kívül, vagy magunkban van belül, szembesülünk vele. Mit határoz el a tékozló fiú? Ez egy belső elrejtéstől való menekülés, annak a legyőzése. Hazamegyek, és elmondom az atyának, az én atyámnak, hogy vétkeztem ellened és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem. Hazamegyek és elhatároztam, és elmondom. És hazamegy, és elkezdi mondani. Miből lépett ki? Az önelrejtésből, a hárításból, egyféle téves elképzelésből, amire aztán a válságai rávezették. Testvérek, ez a Szentlélek munkája. Ez az a változás, amikor magába elhatározza, elindul haza, bűnnek nevezi, és ez már nem elrejtett, hanem kimondott dolog lett. A bűn felismerés maga is a Szentlélek munkája, a bűnbánat kimondása a Szentlélek munkája, és amikor nem lesz elrejtve az, ami rossz, ami szégyenletes, hanem azzal szembesülés van, akkor egy döntő változás történik. Vétkevet kimondtam, és te lemostad róla a bűneimnek a terhét. Tehát egy ponton már nem a bűn a kérdés, hogy mi történt, hanem az ahhoz való viszony változik meg. Sok dolog látszik embernek jó, a jónak a szemei előtt, ugye először, de a vége a halálnak útja. Először jónak tűnt, ezt az Isten lassan, türelmesen leleplezi, és a végén elvezet oda, hogy valaki ezt már nem védelmezi, hanem szabad arra, hogy ezt kimondja. Lemondunk az elrejtettek, a szégyenletesek takargatásáról, nem járva csalárdságban, nem meghamisítva Isten igényét. Testvérek, csak megjegyezzük, hogy a hamis vallásos élet, a nem bűnbánó élet mindig összekapcsolódik olyan ige hirdetésekkel, amely meghamisítja Isten igényét. Nem akarok szembesülni a valósággal? Akkor keresek hamis profétákat. Despota vagyok? Keresek udvari írnokokat, akik engem dicsőítenek és magasztalnak, mert az a dolguk, hogy töménezzék a királyt, az uralkodót, a vezért. Tehát, ha valóságban járunk, lemondunk az elrejtettekről, kilépünk a világosságra, akkor nem járunk csalárdságban, és nem hamisítjuk meg Isten igényét, mert az evangéliumot bevilágít. És megfordítva is elmondja, hanem az igazság kinyilvánítása által, a kinyilatkoztatottak kinyilvánítása által ajánljuk magunkat minden ember, és most figyeljetek nagyon, lelkiismeretének. Kedves testvérek, mi lesz az eredménye annak, ha az Isten elhívott népe szembesül, bűnbánó, nem rejti el magát a hamisságok elől? Mert hogy szemléli az ő megváltóját fedetten arccal. Nem az lesz az eredmény, hogy elmondja másnak az igazságot. Hadd írtsam ezt az adventista közhelyünket a szóhasználatunkból. Nem. Nem csak az igazságot kell elmondani, hanem, figyelitek, az igazság kinyilvánítása által ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének. Nekem azok a szakaszok tetszenek a Bibliában, amikor azt mondják a tanítványok, hogy hallgattuk és gerjedezett a szívünk. Tehát vigyázzatok, hogy ti ne megmondjatok valami igazat embereknek, hanem hogy úgy mondjunk meg nekik az őszintjükön, abban a helyzetben, olyan hosszan, hogy az benyomást gyakoroljon a lelkiismeretükre. Ugye emlékeztek, az értelem arra való, hogy megértsen igazságokat. A lelkiismeret az egy belső azonosulás, hogy valami igaz, a lelkiismerete is azt mondja, hogy igaz, és a választási képességet meg hagyjuk meg valakinek, hogy ezt ővel azonosuljon. Az igazi képviselet tehát úgy születik meg, hogy képesek vagyunk más lelkiismeretét megszólító módon élni, nem feltétlenül beszélni, van amikor beszélni is, de mindenképpen befolyást gyakorolni. És itt a kifejezés az Isten előtt. A hívő nép, figyeljtek apostolcseleket, nem azt mondja, hogy a gyülekezet szaporodott magunkkal, hanem a gyülekezet szaporodott üdvözülendőkkel. Az Isten előtt zajlik a mi életünk, akkor nem taktoborzást végzünk, nem gyors kereszteléseket, nem meg akarunk győzni, még kevésbé legyőzni valakit, hanem megszólító befolyásra leszünk képesek. Mindegy, hogy hány évesek vagytok, mindegy, hogy mit csináltok, befolyás fog áradni az életünkből. És ez azért van, mert az Isten előtt vagyunk. Ugye Péter apostol kap egy látomást, ez a híres lepedő látomás, hamarosan kopognak a kapun, és jönnek emberek, hogy menjen el hozzájuk, és mondjon el nekik valamit. És nem azt mondja nekik, hogy ki a messiás először, hanem azt mondja, tudjátok, ha az Isten nem küld nekem látomást, én nem jöttem volna el hozzátok, mert azt mondtam volna, hogy pogányok vagytok. De az Isten engem megfedett, hogy nem mondjam tisztátalannak, ezért jöttem el hozzá. Mi volt ebben a megszólító? Az, hogy elmondta, hogy 10 percet tettem le az előítéletemet irántatok. Értitek, hogy ez mekkora dolog? Ha itt lenne egy menekült barátunk vagy testvérünk, és valaki föláll, és azt mondja, örülök, hogy itt vagy, mert én még egy napja még, mit tudom, én antiszemite voltam, vagy idegengyűlölő voltam, és most jöttem rá arra, hogy, és ezt elmondja neki, mit gondolok, milyen hatást gyakorol. Tehát a befolyás sokszor nem attól gyenge, mert nem igazat mondunk el, hanem nem szólítja meg a másik lelkiismereti. Egyébként a lelkiis megszólítása sokszor olyan, hogy Pál apostolt kihallgatják, és a Festus meg azt mondja, hogy bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged az őrültségbe visz. Hogy kérdezze meg tőtek, mennyire vagytok önérzetesek? Hogy szoktok reagálni arra, amikor az elmebeli képességeteket valaki leminősíti? Hát Pál apostolt így megszólították. És azt mondja, hogy nem vagyok bolond, vagy ez Festus. Vagyis nagyon sokszor pont a megszólítottságra az emberek ellentámadnak, idegesek kívánnak, nem akarnak valamiről beszélni. Akkor hagyjátok, hogy a szentek hagyjunk át. Nem kell nekünk akkor, de mikor leszünk erre képesek? Ki csinálta ezt tökéletesen egyedül? És akkor miért van szükségünk az úrvacsorára és a lámosásra? Minél jobban szemléljük ezt a mintát, akkor mire jövünk rá? Vagy kinek az egyes kilométernél szakadt el a célna és szól be. A másik a kardját vette elő, hogy besegítsen a kertbe és levágja az ellenkezőknek a fülét. A harmadik mit csinált, a mennydörgés fiai is ott voltak. Ugye sorakozt emberi dolgok ezek? És miből áll az Isten jósága a kegyelem időben? Egész a kegyelem idő végéig tart ez. Ugye Isten népének hamarabb, a világnak később, de ez egy kegyelem idő. Miről szól ez a kegyelem idő? Hogy ez a szemlélés ezeket a gyümölcsöket megteremje. És Isten népe a mi életünkben ezek a gyümölcsök szaporodjanak. Melyek voltak ezek? A szemlélés nyomán az átalakulás, amit az Isten lelke vezérel. Ennek következtében birtokoljuk a szolgálatot. Bárhol, bárhány éves korban, betegtől, fiatalig feladatot kaphatod. Előre el van készítve, hogy azokban járjunk. Nem csökkentünk el. Szabadok leszünk arra, hogy nem mondjuk a drága magyar közmondásunkat a kutyában, nem lesz szalonban. Nem így minősítsünk embereket. Hagyjuk, hogy munkálkodjunk Isten lelke. És a negyedik, hogy valóságosan képviseljük az igazságot úgy, hogy emberek lelkiismeretét szólítjuk. Nem leszünk hatásvadászok, de nem leszünk pusztán csak tanok képviselőisek. Hiteles képviselők leszünk. És mindezt azért leszünk képesek gyakorolni, nem ravasságban, azt mondja, nem ügyeskedve, nem hatásvadász módon, mert hogy az Úrnak lelkétől hordoztatik ez az egész folyamat. 4. fejezet 2. versének a vége, az Isten elé zajlik ez a feladat. Mit mondott János apostol? Hogy újból ezt a mintát megerősítsük, kövessen el. És akkor ez a munka az Úrnak lelkétől növekedni és fejlődni fog. Az Isten segítsen bennünket, hiszen még nem egy tökéletes nép vagyunk, nem a késő eső kijárat állapotában levő nép vagyunk, hogy ebben a perspektívában növekedjünk, szemléljünk ezt a mestert, és ezeket a gyümölcsöket tennék az életünkben. Amen.